Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva találhatók Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele, második részének 20. versében, valamint Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, a 6. rész 12. versében. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Harcold meg a hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreim! A felolvasott igében egy olyan fajta életút áll előttünk, aminek akkor lehetünk és akkor tudunk a követővé válni álhatatosan, ha megtörténik bennünk és megtörténik velünk az a fajta belső változás, amikor is ebből a világból ennek a világnak a hatalma alól átlépünk az Isten országának az erőterébe. Jézus számos alkalommal erről szól, és erről tanít bennünket. De hát új életúton ezt lehetne adni ennek a mai Isten tiszteleti igehirdetés címének. Vagyis Jézussal közösségben a megszentelődés útján. Bizonyára mindnyájatoknak vannak olyan fajta megtapasztalásai, amikor embertársaink közül sokan nagy elhatározással indulnak el egy maguk választotta úton, és úgy érzik, hogy kellőképpen felvérteződtek olyan képességekkel, készségekkel, tudással, amely garantálja számukra azt, hogy helyt tudjanak állni az élet minden idejében, és helyt tudjanak állni minden körülményeiben. Aztán idővel azt látjuk, és ők is kénytelenek megtapasztalni, hogy nem egészen így működnek a dolgok. Megtapasztalni azt, hogy a világ erősebb, mint ők. A körülmények sokkal sodróbbakká válnak, mint az ő akaratuk, vagy ha akaratukat megfeszítve próbálnak is megbirkózni, mind azokkal a dolgokkal, kísértésekkel, vagy megpróbáltatásokkal, amelyek körülveszik őket, de előbb-utóbb kudarcot vallanak. Én maga is ismertem sok ilyen embertársunkat, akik tele voltak ambícióval, tele voltak erővel, és szinte mellőket neki feszítve álltak a jövendő elé, hogy szemtől meg voltak győződve róla, hogy meg tudnak birkózni az élet minden dolgaival. Azán csak van egy nagy hiba, nem mindegy, hogy ki a gazdák. Isten az embert arra alkotta, hogy az ő társa legyen, munkatársa legyen ebben a világban. Az ember pedig Istennek hátat fordított, és ez a hátat fordított állapot jellemző egészen addig ránk, amíg meg nem történik bennünk ez a Jézussal való találkozás. Így is lehetne röviden mondani, hogy amíg át nem kerülünk az Isten erőterébe, abba a krisztusi erőterébe, amíg végben nem megy bennünk az a váltás és az a változás, amelyet egyedül Isten az ő szent lelke által képes elvégezni bennünk. Úgy gondoljuk, sokszor teológiailag képzett emberek is úgy gondolják, hogy hát működik ez csak úgy magától is, úgy emberi akaratból is az egész. Aztán testvéreim, meg kell tapasztalni, hogy nem működik. Mert az emberi erő kevés ahhoz, hogy legyőzze azt az ellenséget, vagy azt az ellenfelet, amiről itt szó van ebben az igében. Lelki ellenfelekről van szó, levegőbeli hatalmasságokról beszél az ige, a sátán világbíró fejdelemségeiről, amelyek a magasságban vannak, úgymond, és őket legyőzni, rajtuk diadalmaskodni az ember a maga erejéből képtelen. Más kell hozzá. Tehát legelőször is indulásképpen az kell, hogy eljussunk arra az igazságra, amely többi nem a mi igazságunk, hanem Isten igazsága. Erre nézve Isten végig vezet bennünket egy úton. A metódista testvéreink hangsúlyozzák ezt az utat, de ha megvizsgáljuk, akkor rádöbbenünk, hogy tulajdonképp minden hívő ember életében végbe megy ez a folyamat, és minden hívő ember, amíg eljut az Isten szent lelkének a vezetettségére, végig járja ezt az utat. Ennek az útnak a lényege pedig az, hogy menet közben Isten szólítgat bennünket. Keresi velünk a kapcsolatot. Szólítgat bennünket, történnek velünk események, akár jó, akár rosszak, először talán a jó az, amiben részesülünk, és ezek a jó események Isten áldásait hordozzák magukban, de sokan nem vesszük észre, én magam sem vettem észre ifjabb koromban, pedig alapjában véve már maga az a tény, hogy Istentől lehetőséget kaptunk a földi létre, hogy beleszülettünk ebbe a világba, már önmagában véve az a tény kellene, hogy gondolkodásra készítessen bennünket. De mi megpróbáljuk járni a magunk útját. Megtervezzük a jövendőnket, vagy jószerével, ha nem is mi magunk, de a szüleink is terveznek számunkra talán valamiféle jövendőt. Úgymond megpróbálnak kenyeret adni a kezünkbe, szakmát tanítatnak velünk, vagy valamelyik iskolába annak az elvégzésére készítetnek. Aztán mindent megtesznek azért, hogy eljussunk tényleg abba az állapotba, amikor úgymond már felnőtt emberekké válva, majd meg tudunk állni a magunk lábán. Aztán meg kell tapasztalnunk, hogy testvéreim, nem tudunk igazán megállni a magunk lábán. Mert szükségünk van az isteni kegyelemre. És Isten szólít bennünket, jelzi, hogy szükségünk van rá. Jelzi, hogy a magunk ereje kevés hozzá, hogy helytálljunk. Jelzi, hogy ő akar velünk valamit kezdeni, és nem az a rendeltetésünk tán, amit mi magunk felől elgondoltunk, vagy amit mások elképzeltek felőlünk, hanem valami más, valami több, Isten akarata szerint való. Aztán ösztönöz bennünket, és ezek a találkozások tán egyre inkább szaporodnak, és ez gondolkodásra késztet bennünket, és rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van az isteni segítségre. Egy diák is rádöbben, hiszen hányan és hányan úgy vannak, hogy még egymásnak is mondják, hogy na, drukkolj nekem, vagy imádkozz értem, annak ellenére, hogy talán nem nagyon élt az imádsággal, vagy nem is érti igazán az imádságnak a lényegét. De jó néven veszi azt a fajta lelki segítséget is, hogy valaki közösséget vállal vele, és imádkozik érte, segíti, drukkol neki. Isten célba veszi sokszor a bálványainkat, amelyek ott vannak az elhatározásaink között, és jelzi, hogy nem azt az utat szánta nekünk. Ebben egyre inkább eljutunk egy olyan helyzetbe, amikor is elkezdjük megismerni önmagunkat. Találkozunk világi életünkben gyakorta olyan lehetőségekkel, olyanféle tréning lehetőségekkel, amelyben megismerhetjük önmagunkat. Tehát vannak erre bizonyos lélektanilag is jól kidolgozott módszerek, hogy megismerjük önmagunkat. Nagy dolog, testvéreim, amikor megismerjük magunkat, vagy elkezdjük megismerni magunkat, aztán előbb-utóbb eljutunk abba a helyzetbe, hogy úgy ismerjük meg magunkat, hogy hát bizony gyengék vagyunk, bűnösök vagyunk, esendők vagyunk, és szükségünk van az isteni kegyelemre, hogy nincs rendben egészen a lelki ismeretünk, hanem megváltásra szoruló emberek vagyunk. Emlékszem rá, ifjú koromban lelki indítatást éreztem arra, hogy elkezdjem olvasni a Bibliát, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és egyre inkább abba a helyzetbe kerültem, hogy a Biblia úgy leleplezte az én belső énemet, és rá döbbentett arra, hogy bizony hiával vagyok az Isten kegyelmének, és szükségem van Isten megváltó szeretetére és kegyelmére. Akkor Isten elhozta számomra a bűnismeretnek azt a fokát, amikor rá kellett döbbennem arra, hogy méltatlan, bűnös ember vagyok, és szükségem van Jézus Krisztus szeretetére és az ő kegyelmére, és találkozhattam lélekben így vele, és átélhettem Isten bűnbocsátó szeretetét, és ez megváltoztatta az életemet. Átkerültem a dolgoknak a sodrásából, az élet sodrásából átkerültem valami egészen más, először megmagyarázhatatlan krisztusi, isteni erőtérbe, amely megváltoztatta az életemet és az élet felfogásomat is. Igen, ezek azok a metodikai pontok, amelyeket az embernek át kell élnie, mert amikor eljut eddig, és amikor eljut az Isten kegyelmének megtapasztalására, akkor tétetik fel számára, és adatik az a lehetőség, hogy hogyan tovább, és hogyan is mehetne az ember tovább, hiszen Isten szeretete által felismerte, hogy ez lehet az egyetlen Isten akarata szerint való út, hogyha elkezdek oda figyelni rá, és elkezdem kérni az ő szent lelkének vezetését és világosságát, és Isten megadja számunkra ezt a vezetést. Igen, eljutunk erre nem magunktól, mert ez már Isten szent lelkének a munkája bennünk. Testvéreim, az új élet programunk pedig az, amit Isten felkínál nekünk. Érdekes dolog ez, ha meggondoljuk, hogy Isten élet programot kínál. Mi ennek az élet programnak a lényege? Krisztus követése. Ezt úgy is nevezi a dogmatikánk, hogy hát a megszentelődésnek az útja. Azt jelenti, hogy elkezdek odafigyelni Istenre. És amikor elkezdek odafigyelni rá, csodálkozva fogom megtapasztalni, hogy megnyílik előttem a Szentírás, és személyes üzenetté válnak azok az igék, amelyeket talán korábban megcsodáltam, vagy éppen tanulságul szolgáltak számomra, de valójában lelkileg nem sok közünk volt egymáshoz, és Isten elkezd vezetni az ő lelke által, és ebben a vezetetésben elkezd az ember hozzá formálódni, hozzá igazodni, hogy Pál apostol, ahogy elmondja, amikor már ennek egy bizonyos fokára eljutott, amikor így szól, hogy élek pedig többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagy ahogy az igéből felolvastam, szóval a Krisztussal együtt megfeszítettem. Minden, ami a múltam volt, az elmúlt, és ebben a megfeszített állapotomban tulajdonképpen elkezdődött számomra majd egy új lehetőség, ebben a megfeszített állapotomban végbe ment bennem a kegyelmi csoda, és kaptam egy új életet ezt követően, és ez az új élet arra hivatott, hogy az Isten fiában való hitben menjen végbe. Annak a Jézus Krisztusnak a követésében, akiben hiszek, akiről tudom, mert megtapasztaltam, hogy úgy szeretett engem, hogy önmagát adta értem. Példakép. Már a példaképeket megszoktunk gyermekkorunkban. Egy kicsi leányka számára a legelső példakép az édesanyja. Egy kis fiúcska számára a legelső példakép az édesapja. Szeretne olyanná válni, mint ő, mint a szülő. Aztán később, amikor már más példaképeket is lát, netán egy hívő pedagógusban, vagy egy tehetséges sportolóban, egy erős emberben, vagy egy okos emberben, akkor példaképeket választ, és elkezd hozzájuk igazodni. És rá kell döbbennie előbb-utóbb arra, hogy hát nem egészen így működnek a dolgok, hát rá döbben arra, amikor elkezd jobban látni, vagy jobban szemlélni, amikor felfedezi az ő végességüket, az ő gyarlóságukat, akkor fogalmazódik meg benne egy tökéletes példakép után való vágyakozás. Testvéreim, számunkra hívő emberek számára Ez a legcsodálatosabb, ez a legtökéletesebb példakép Jézus Krisztus, akiben egy személyben megvan minden pozitívum. Egy személyben magában hordozza mindazt, amire az embernek szüksége van. Jézus Krisztus. Igen, ő az, aki a legcsodálatosabb példakép lehet a számunkra. Hiszen sokan embertársaink közül is igénylik ezt, anélkül, hogy tudnák, és példaképként tekintenek másokat, sikeres embereket, vagy lehetne sorolni, hogy kiket, miket, kik a példaképek a számukra, de előbb-utóbb rá kell döbbenniük arra, hogy mindazok a példaképek, amiket emberileg választunk, nagyon is végesek. De Krisztusban egy olyan új élet program adatott nekünk, amelyben az ő személye nem csak példaképként áll előttünk, hanem ami nagyon lényeges erőforrásként. Erőforrásként. Hál így fogalmazza meg a Krisztus követést, hogy mondja, amik a hátam mögött vannak elfelejtvén, amik pedig előttem vannak azoknak céljaim és nekik dőlvén, tehát a mindenkori jelenre, a mindenkori jelen lépésre figyelve haladok előre a megszentelődésnek azon útján, amely az örök életre vezet, amelyre elhivattattam, és élek pedig többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És ezt adja majd tovább Timóteus. Ezt adja tovább, amikor így szól, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és vallást tettél sok bizonyság előtt. Igen, példakép és erőforrás. Pál másod egy helyen mondja azt is, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása szerint. A lélektan tudománya elmondja nekünk azt, hogy hát tulajdonképpen az ember meglehetősen egy determinált lény, egy determinált teremtmény. Mert a testi adottságai éppen úgy sajátosak, a lelki adottságai úgy szintén, azokon változtatni nem tud, vagy legalábbis érdemben nem tud rajtuk változtatni. Egyetlen lehetőség van számára az elme, az elméje útja. Az emberi elme a készség, a képesség a gondolkozásra valami hatalmas lehetősége az embernek. De Pál nem az elromlott, a megromlott emberi elmére gondol és arra utal itt, hanem az Isten szent lelke által megújított elmére, annak a változására, szóval változzatok el a ti elmétek megújulása szerint. Ha valaki a Krisztus erőterében kezd el gondolkozni, ha felépül benne az a fajta doktrína, vagy stratégia, vagy azok a fajta képességek és tulajdonságok, amelyekkel meg tudja vívni az életének a harcát, akkor olyan helyzetbe kerül, ami előbbre lendíti, előbbre viszi. Olyan helyzetbe kerül, amely ebből következően, az ő elmének a megújulásából következően változásokat képes végbe vinni mind lelki, mind testi adottságaiban. Hiszen valaki így mondta, és ez így igaz is, hogy a gondolatainkból, vagy a gondolataink alapján lesznek a cselekedeteink, és a cselekedeteink gyakorításából következnek majd a szokásaink, abból alakulnak ki a szokásaink, vagy a szokásainkból attól függően, hogy jó szokásokat sajátítunk el, azok idegződnek be nekünk, vagy rossz szokásokat sajátítunk el, abból alakul és abból formálódik ki a jellemünk, és a jellemünk határozza meg majd a mi további utunkat, az örökké valóságunkat, az életünknek a lényegét. Tehát amikor az apostol azt mondja, változzatok el a ti elméteknek megújulása szerint, akkor erről van szó, hogy legyenek megszentelt gondolataink. Legyenek megszenteltek Isten lelke által vezéreltek a cselekedeteink. Isten lelke által vezéreltek és általa felépítettek az emberi szokásaink és az egész jellemünk, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlítsunk. Testvéreim, hogy mennyire fontos ez még enélkül is, Nem mellőzheti az ember. Biztos megcsodáltatok olyan régi felfedezéseket, barlangrajzokat, ahol érdekes jelenetek voltak vagy vannak, és a kutatók rádöbbentek arra, hogy ezek a jelenetek, amik ott le vannak írva tulajdonképpen, vagy le vannak rajzolva, hát ez nem csak valami műkedvelésből történt, hanem oktató rajzok. Például oktató rajzok arra nézve, hogy hogyan tanítsanak meg becsárkészni egy nagy vadat. Őskori közösségek hogyan tanuljanak meg vadászni, és hogyan adják tovább ezt a tudományt. Tehát besulkolták, megtanulták, megtanították a fiataloknak is azokat a mozzanatokat, hogy hogyan kell elejteni egy nagy vadat például. De ez a fajta tanulás, ez a fajta módszer minden másra érvényes. Minden és minden először lélekben történik meg. Először a gondolatvilágunkban születik meg. Hát, testvéreim, nagy hadvezérek a különböző hadműveleteket is megtervezik. Katonákkal begyakoroltatják. Olyan taktikai, technikai fogásokat, olyan hát dolgokat gyakoroltatnak be, amire szükségük lesz majd annak idején, hogyha harcba keverednek. Milyen természetű is a keresztény ember ellen szegülő hatalom, azok a levegőbeli megfoghatatlan hatalmasságok, az a korszellem és az abból kivetülő, az abból létrejövő különböző ellenünk irányuló támadások, milyen természetűek is? Szóval lelki természetűek. Lélekben kell először megvívnunk tulajdonképpen a harcainkat. A valóságos életben, annak gyakorlatában úgy számíthatunk győzelemre vagy diadalra, hogyha megtörtént lélekben ez a harc. Bibliában is találkozunk ezzel, testvéreim. Isten azt mondja Jeremiás prófétának, hogy védj egy nagy cserepet. Rajzold Jeruzsálem városát és ostromold meg. Mert a nép nem ért a szóból. Nem engedelmeskednek. Adj nekik egy szemléltetést, hogy ez történik veletek. Hogyha nem tértek meg az Úrhoz, hogyha nem fordultok Isten kegyelme felé. És akkor Jeremiás elkezdi lerajzolni, ábrázolni az ostromot. Szabályosan egy város ostromának a hadműveleti vonatkozásait oda vési abba a cserépbe, oda formálja abba a cserépbe. Az emberek néznek, felébreszti a kíváncsiságokat, miről is van szó. Testvéreim, úgy történnek meg a dolgok, ahogy ezt Jeremiás leírta nekik. Minden és minden küzdelem lélekben megy végbe először. Mi ennek az eszköze, vagy mi az, ami lehetőséget adott Isten nekünk erre nézve, hogy ezt gyakorolni tudjuk, hogy ebbe gyakoroljuk magunkat? Hát az imádság. Akármit cselekszünk. Megjegyzem, gondoljunk Jézusra, Jézus azt mondja a tanítványoknak, azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azaz sok minden pótcselekvésnek lehet, de érdemben az nem viszi előbbre a dolgaitokat. Csak velem, csak általam cselekedhettek. És ehhez kell tulajdonképpen felszerelkeznünk, ahogy itt az igében találkoztunk vele. Ehhez kell felszerelkeznünk, testvéreim. És felszerelkeznünk azokkal, amiket felolvastam itt az igéből. Azt mondja, atyám, fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hogyan erősödünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, hogyha megvan a kellő táplálékunk, az Isten igéje, a vele való közösség, a hozzávaló imádság, ez az, ami formában tart bennünket, az Isten hatalmas erejéhez kapcsol minket. De öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A sportolók úgy fejezik ki ezt, ugye halljuk sokszor a sportra való felkészülés idején, hogy azért kell rendszeresen gyakorolni, azért kell az edzéseket fokozni, hogy az erőlét jó legyen, hogy jó legyen az állóképesség, hogy talpon tudjon maradni a küzdelemben. Hát az élet próbáiban és küzdelmeiben, hogy talpon tudjunk maradni, szükségünk van minden ezekre a dolgokra, hogy felöltözzük az Isten minden fegyverét, hogy megállhassunk az ördögnek minden ravasságával szemben, mert, hogy az előbb elmondtam, nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek, és az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak, amelyek nem hozzáférhetők az egyszerű halandó számára, amelyek ellen reménytelen lehetne felvenni a harcot, ha nem Isten ereje van bennünk. Annak okáért az, hogy vegyétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Itt miről is szól az ige? Vannak, vagy lehetnek a hitélet során kisebb vagy nagyobb csatározások, kisebb vagy nagyobb győzelmeink, de van döntő csata, ami meghatározza a dolgok kimenetelét. De milyen jó, hogy ezt a döntő csatát Jézus megvívta előttünk. Sátán tulajdonképpen már legyőzött ellenség, mert Jézus megvívta a döntő csatát. De az élet menetében, a történelem sodrásában is vannak ilyen csaták, és vannak döntő csaták. Hogy azokban is helytállhassunk, fontos a vele való közösség, és azoknak a szellemi, lelki fegyvereknek a felvétele, és azoknak a forgatása, amelyről itt szó van. Álljatok hát elő, azt mondja, körülvezvén derekatokat igaz lelkiséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat. A készségre, a hajlandóságra appellál. Álljatok hát elő. Akkor abban az időben, az akkori hadviselést nézzük, akkor valóban tényleg az volt, hogy elő kellett állni ahhoz, hogy valakit fel tudjanak szerelni. Mondjuk egy páncélos lovagot úgy kellett felöltöztetni. Ő magától nem tudott belebújni azokba a dolgokba, azokba a védelmi fegyverzetekbe, amelyre szüksége volt a későbbiekben. Álljatok hát elő, körülövezvén magatokat. A keleti ruházat meglehetősen olyan, hát pongyolának nevezhető ruházat, tehát ha az nincs körülövezve, nincsenek körülkötve, akkor az inkább akadályt jelent mindenféle küzdelemben, mintsem haszna lenne valami is. Körül kell övez? Na de hát ez, idősebbek, akik voltak katonák, tudják nagyon jól, hogy milyen fontos szerepe volt ott is a derékszín. Hiszen a derékszín, az a széles derékszín, vagy netán még egy ilyen antant, ilyen átvető szíjjal megerősítve, az volt a lényege, egyrészt, hogy összetartsa a köpenyt is, és rajta voltak a felszerelések, a tölténytáraktól kezdve, a gázálarcig, vagy oda voltak téve, oda voltak vigyeszve, különféle alkalmatosságok, amelyek szükségesek voltak a katonának. Vagy maga az oldalfegyver is, hát az se kicsi súlyú, hát hiszen vagy másfél kilós egy ilyen oldalfegyver is, de fontos volt ez a körülövezettség. A zsebében nem hordhatta. Testvéreim, ez a körülövezettség jelenti azt, hogy fel kell venni valóban, és késznek kell lenni arra, hogy fel tudjunk fegyverkezni Isten akarata szerint. Mindezekhez azt mondja, felvedén a hitnek pajzsát. Itt arra a pajzsra gondol, arra a nagyméretű pajzsra, ami alkalmas arra, hogy a nyilakat is, tehát nyilzást ki lehessen védeni vele. Hiszen egy-egy nyilzákor az sokszor, ha távolabbról eresztették meg, az nem egyenes vonalba, tehát nem egyenes lővonalba történt, hanem bizonyos ívbe, tehát felülről hullottak a nyilak. Ilyenkor a katonák a fejük fölé emelték a pajzsot. Netán még valami nedves bőrökkel is beborították, hogy a gyújtó nyilakat ki tudják védeni, hogy azokat ki tudják oltani. vagy a málvas, az pedig a szemtől szembe való küzdelemben volt font. Tehát Isten gyermekeinek lelkiértelemben véve is szemtől szembe kell megküzdeni sokszor a rosszal, a gonoszszal, és az csak akkor tudja, hogyha van igazságom. Tudjátok, az igazság érzet valami hatalmas erőforrás önmagában véve is. Akik tudják, hogy igaz szélért küzdenek, azok szemtől szembe kimernek állni, mert igazuk van. Ám de a mellvas az a mellett védi és az életfontosságú szerveket. Nem lehet hátat fordítani, mert hátul nincs mellvas. Tehát csak szemtől szembe lehet megvívni ezt a harcot. Aztán az idvesség sisakját is felvegyétek. Mi az idvesség sisakja? Így határozhatnánk meg az üdv bizonyosságunk. Tudjuk, hogy üdvösségre hivattunk. Tudjuk, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. Nem keverheti meg senki a gondolatainkat, a hitünkre nézve, a személyes hitünkre nézve. Ha valakinek csak afféle filozófikus hite van, vagy olyan forma hite, amely másoknak a meggyőző készsége nyomán alakult ki benne, akkor nagyon sérülékeny az ember, de Isten nekünk olyan hitet adott, olyan bizonyosságot adott, hogy senki semmi nem tudja elvenni tőlünk. Nem vádolhatnak meg bennünket azzal, hogy milyen nyomorult bűnösök vagyunk, nem ébrezgethetik bennünk a bűntudatot oly módon, hogy az lesújtson bennünket, mert mi tudjuk azt, hogy a bűneink ott vannak Krisztus keresztje alatt, és átéltük az ő szeretetét, az ő bűnbocsátó kegyelmét. Idvesség sisakja. Ez a bizonyosság, hogy senki és semmi nem keverheti meg a gondolatainkat, és nem vehet erőt rajtunk. Mert szilárdan állunk a mi meggyőződésünkben, abban a bizonyosságban, ami adatot nekünk. Aztán a léleknek kardja, az a bizonyos kétélű éles kard, másutt, hogy mondjam, mely állhat az izeknek a megoszlásáig, ami egy rendkívül hatékony fegyver volt, vagy fegyver lehetett akkor, és ott abban az időben, hiszen oda-vissza vágni lehetett vele, és szúró fegyvernek is a legalkalmasabb volt, hiszen körös körül igen-igen komoly éle és a hegye is olyan élzet volt. Az Isten igéje ilyen. Ilyen kétélű éles kard. Mert nem embertől származik, mert Isten ereje és hatalma van benne, és Isten elvégzi az ő igéje által. Azt mondja, az én igém nem tér vissza hozzám üresen. Elvégzi azt, ami rábízott. Megáll az Istennek igéje, ahogy ezt énekeltük az ige hirdetésre készülő énekben is. És nem állhat senki ellen. A leghatalmasabb csodafegyver az Isten igéje. Testvéreim, ebben a világban a nagy dolgokat, a nagy változásokat és a nagy győzelmeket nem a tömegek vitték véghez, és a jövendőben sem a tömegek fogják véghez vinni, hanem azok a kevesek, azok a Krisztusban hívő keresztény emberek, akikre Isten történelmi feladatokat ruházott. Ők fogják véghez vinni, mert ugye ismerjük Istennek a természetét már az Ószövetségből is, amikor kevesek által szerez szabadulást. Nehogy azt mondja valaki, hogy na, az én nagyszerűségem, az én haditervem, vagy az én embereim, vagy a tömeg volt az, akiket én megmozgattam, azok vitték végbe hatalmas dolgokat. Isten nem engedi azt, hogy az ember elbizakodjon. Mert Isten az, aki ura a történelemnek, és ura minden helyzetnek, és ura kíván maradni minden helyzetnek. Pál ennek szellemében, vagy ennek lelkületében biztatja a fiatal tanítványát, Timóteust, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Ne bátortalanodj el, maradj abban a bátorságban, abban a hitvalló bátorságban, amelyet megnyertél, amely adatot számodra áldásként, sok bizonyság, sok tanú előtt, mert Isten gyermekeinek nem kell elrejteni, az ő felavatottságukat, vagy beavatottságukat. Hát Istennek gondja van arra, hogy az övéin keresztül, a néki engedelmes hívő embereken keresztül megmutassa az ő hatalmát, hogy meglássa a világ is, és meggyőződjön róla a világ is, hogy ő az, aki ha velünk van, akkor ugyan ki az, aki ellenünk szegülhet. Hiszen néki van hatalma, az ő igének van hatalma győzedelmeskedni minden látható vagy láthatatlan hatalmasság felett, mert Jézus győzött, és az ő győzelme a mi győzelmünk is. Amen. Édesatyám, hatalmas Istenünk, áldunk téged azért, hogy kegyelmed által Jézus Krisztus erőterébe kerülhetett az életünk. Köszönjük néked, hogy te voltál velünk, akkor is, amikor még nem tudatosul bennünk, hogy te szólítasz bennünket. Úrunk, áldunk téged a te türelmedért, hogy olyan végtelen a te türelmed, és életünk idejében, alkalmas pillanatban elhozhat számunkra azt a szabadulást, amelyet megtapasztalhattunk kegyelmedből. Úrunk, könyörgünk hozzád lelki ébredésért, adj lelki ébredést ebben az országban. Mennyei édesatyám, könyörgünk hozzád, hogy te gyógyítsd betegeinket. Te tanácsold a tanástalanokat. Adj a hatalmas Urunk, hogy mint többen és többen kerüljenek a te isteni erőteredbe. Irgalmazd nékünk, hatalmas Isten, és szabadíts meg bennünket ennek a világnak gonosz sodrásából, óvj meg bennünket azoktól a folyamatoktól, amelyekre ki vagyunk téve akár egyénenként, vagy akár közösségileg egyaránt. Urunk, add, hogy benned bízzunk, hogy rád támaszkodjunk, hogy ne engedd, Istenünk, hogy félelem vegyen erőt a lelkünkön. Mennyei Atyám, könyörgünk hozzád, hogy tartsd meg szeretteinket és közelben, távolban lévőket egyaránt. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy te légy mind azokban a szolgálatokban jelen, ahol hirdettetik a te neved. Így könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, most azért a kaposvári alkalomért, az ottani alkalomakért, hogy mindazok, amelyek megtörténnek, vagy amelyek folyamatban vannak, és ezután történnek, áldásul szolgáljanak mindazoknak, akik ott vannak, jelen vannak. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád gyógyító szeretetedért, szent lelked erejéért, világosságáért, és te bátoríts fel bennünket, hatalmas Istenünk, arra a lelki harcra, amelyre bennünket elhívtál, hogy az örök életnek oly részesei lehessünk, hogy annak bizonysága már most át és át járja egész valónkat, és megörvendeztessen bennünket szabadító kegyelmeddel. Édesatyám, kérünk, hallgass meg imánkat Jézusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.